Sziasztok! Ez itt a podcast péntek, a nyugat.hu péntek délutáni hétértékelő podcastja. Azért most értem, hogy múltkor a Tonival egy voltunk, ez 3 perc alatt körülbelül 42-szer mondtuk ki azt, hogy podcast. De
most próbálunk csúcsot dönteni.
De most azért annyiszor nem. Tehát most megpróbáljuk a hét eseményeit elemezni, de előtte természetesen a meghívott és megérkezett vendégünkről is ejtünk azért néhány szót, sőt az ő tevékenységéről is. Köszöntöm a stúdióban Varga Tamást, aki ugye, hogy soroltuk fel? Pedagógus, természetjáró,
közéleti aktivista.
Közéleti aktivista, és most ugye az előbb mondtad is, hogy te kémia-biológia szakos tanár vagy.
Igen, sziasztok, én is köszöntök mindenkit. Tehát alapvetően tanár vagyok, kémia-biológia szakos tanár, és sok mindennel foglalkozom.
Józing Antal kollégámmal fogjuk most itt két oldalról kifaggatni a Tamást. Én Szilágyi József vagyok, és akkor csapjunk is bele a lecsóba, a jó meleg van itt a stúdióban, mondjuk annyira nem, mint kint szerintem. De ugye mi ismerősök vagyunk Facebookon, és ezért én láttam a posztjaidon, hogy azért mostanában elég sok kiránduláson vettél részt gyerekekkel. Mondanál, merre jártatok erre mostanában?
Hát általában elég sokat megyek ki a természetbe, magam is, meg tanítás során is gyerekekkel is. Most egy ásványgyűjtő túráról jöttünk haza, több mint 40 gyereket vittem el 3 kollégámmal, alapvetően a Vértes és a Gerecse területére. Működő és felhagyott bányákban ásványok után kutattunk.
Ja, messze elment. Tehát én azt hittem, hogy itt vagytok a közelben valahol.
Nem, hát ennek egy 30 éves története van ennek a dolognak már. Minden tavasszal és ősszel szervezünk túrákat. Most jó ideje már Gánthoz kötődünk, a Gánti Orbán bányák szomszédságában lévő, annál sokkal jobb helyeket keressük fel, és fosszíliák.
Egy annál vannak jobb helyek. Hát,
a Dolomitban, Dolomit az biztos, hogy nagy érték mások számára, de mi mást keresünk. Mi fosszíliákat és ásványokat keresünk. Dolomitban meg nincs semmi.
És találtok is?
Találunk is, a képek ezt mutatják. Hát itt ilyen 40-50-60 millió éves fosszilis leletekről van szó, illetve hétköznapi közönséges ásványokról, mint kalcit mondjuk, tehát ilyen mészkőmódosulatokról.
Mm. És a gyerekek azért lelkesednek?
A képek önmagukért beszélnek, tehát az arcokat látni kell. Csináltam is egy ilyen fotósorozatot, ahol csak a gyerekek arca látszik, ami mutatja, hogy ez a 3 nap fantasztikus volt számukra.
Mm. Általános iskolás gyerekekről van szó, ugye?
Igen, most 4., 5., 6. gyerekeket vittünk, és egy pár ilyen csúcsérdeklődő 7. akik tényleg azért jönnek el, hogy tanuljanak, és most lesz egy következő túránk, ahova meg a 8. visszük, és azokat a 7. akikben inkább azt látom, hogy a kalandot keresik, és nem feltétlenül az ásványgyűjtés, de ez se baj, mert úgy is tanulnak, hogyha részt vesznek egy ilyenen, és nem ők mutatják a legnagyobb érdeklődést, egyszerűen a részvétel során ragad rájuk egy csomó minden.
A 8. gyerekek azért érdeklődnek még ilyenek után?
Persze, nagyon szívesen jönnek. Hát mondom, van, aki lehet, hogy a 2 éjszaka miatt, de ezek 3 napos túrák, és ugye ott töltünk 2 éjszakát Gántón, egy turista szállóban, ez egy életre szóló élmény.
Kicsit most ilyen hátrányban érzem magam, mert 2 pedagógussal ülök itt, akik jobban értenek.
Nem, a gyerekek érdeklő, ha te érdeklődsz, az rájuk is így átragad valahol. Tehát, hogyha valamit csinálsz, és jól csinálod, akkor hiába van egyébként egy mobiltelefon, hogyha ledobszkozik a labdát, akkor elkezdenek kergetni, csak valaki ennek eszébe kell jutni, hogy ledobjon a labdát, meg ő is kergesse, és akkor ebben nem biztos, hogy mi mindig jó példát mutatunk, és akkor utána rajtuk kérjük számon azt, amit saját magunkon kellene.
Na, már is tanultunk.
Ugye.
De hát akkor folytassuk egy kicsit ezt a vonalat, ugye biológia tanár is vagy, de most nem is ezért kérdezem, hanem megint csak a Facebookra hagyatkozom, ott láttam olyan posztjaidat, amikor ilyen kora tavaszi gombákat fotóztál le, és mutattad meg, és mondtad, ez is ehető, amiket én például nem tudom, erdő mellett nőttem fel, annak én falusi gyerek vagyok. De én alapjában véve csak a legismertebb gombákat, azokat, amit ismerek, és amit felmerek egyáltalán szedni, hogy amiben 100%-ig biztos vagyok, hogy az. Uh-huh. Az hogyan? Toninak volt egy ilyen...
Nem árulunk el titkot, hogy mikor néztük, hogy milyen témaköröket beszéljük át, és én azt javasoltam, hogy ez egész beszélgetést húzzuk fel az amatőr gombászás köré, és a többiek mondták, ez hülyeség, nem, többi mondták, hát ez nem fog menni, és mondom, hogy dehogy nem, hát hogy mégiscsak sok embert érdekel, Józsi szkeptikus volt, de mindenképpen blokkot azért szálljunk ennek, mert egyrészt engem nem nagyon ismerem, én is erdőben nőttem fel egyébként, és ugye nem ismer a gombákat, csak biztos volt kék hátú, piros hátú, vargánya, keserű gomba, mi azt megettük, itt valami, tudom, hogy nem annyira...
Meccsekben
mi megesszük, igen. Itt leszettük a keserű gombát, vittük azt, és akkor a nagypapám, aki valami, ott kidobta az összeset. De tehát ennyire ismerem a gombákat, viszont én az, tehát maga ez egy érdekes, ilyen nagyon, hogy mondjam, hasznos tevékenység abban a szempontból, hogy ami a produktuma van, azt meg lehet enni. Egyrészt, ami ilyen inflációban talán nem is hátrány. Másrészt pedig maga az erdőjárás, a gomba, a gyűjtés, mint én, és arra gondoltam, hogy el tudnád-e mondani azt, mert te profi ilyen gombagyűjtő vagy, hogy hogyan kezdje el, mikor, hogyan, aki szeretne ezzel így komolyabban foglalkozni, és gombákat gyűjteni.
Egy pillanat, vagy csak közbeszólok, csak egy fél pillanatra ragadom el. Át a szót, ugyanis elfelejtettem mondani az előbb, hogy természetesen ott a kamera túloldalán a nézők, hallgatók is nyugodtan kérdezzenek, akár Tamástól a személy, és akár a gombákkal kapcsolatban. Most a következő 10-15 perc erről fog szólni, aztán utána majd egy kicsit politizálunk is. Tehát nyugodtan a Messengerbe küldjétek el az üzeneteket, én azt látni fogom, és fel is fogjuk tenni majd ezeket a kérdéseket. És most elnézést kérek, hogy közbeszóltam, parancsoljtam el.
Oké, a profi nem vagyok. Tehát ugye a gombászok hajlamosak azt hinni, hogy ha már egy bizonyos szintig ismerik a gombákat, akkor mindent tudnak. De ugye általában az emberekre jellemző inkább ez. Nálam ez ott kezdődött, én Táplálszentkereszti vagyok alapvetően, és az édesanyám a Táplálszentkereszti Gabonakutató Intézetben dolgozott, és akkor én oda jártam vele rendszeresen nyári munkára. És volt egy kolléganője, aki rendelkezett középfokú gomba szakértői végzettséggel. És akkor én tőlük, kettőjüktől kezdtem el ellesni dolgokat, megtanulni dolgokat. Majd jött ugye a biológia szak, az hozott magával egy csomó tanulnivalót, meg az érdeklődésem megmaradt. És gyakorlatilag autodidakta módon tanultam meg a nagy részét annak az ismeretanyagnak, amivel most rendelkezem. Ezt nevezhetjük profizmusnak bizonyos értelemben, nincs róla papírom. Uh-huh. Azaz nem mehetnék ki a piacra szakellenőrnek, bár kaptam már felkérést erre is. Hogy kezdődik? Hát ha van érdeklődés és van motiváció, akkor mindent el lehet érni, magad is meg tudsz tanulni dolgokat, és olyan környezetbe kell keveredni, és erre a Facebook például egy kiváló terep, ahol másoktól tanulhatsz. Számos olyan csoportba bekapcsolódtam, ahol gombákkal foglalkoznak.
Csak az jutott eszembe, hogy én annak idején, ugye mondtam, én itt Vas megyében, Szentgotthárdon, ott az Őrségi erdők szélén, azon hatalmas nagy erdőségek vannak, ott nőttem fel, és engem apám tanított annak idején, mert tudtam, kis pici gyerekkorom óta, és ő ilyen szenvedélyes gombász volt, de ő ilyen nagyon óvatos ember volt ebből a szempontból, hogy alapjában véven a vargányát, az őzlábgombát, a nem tudom annak mi a hivatalos, nem úgy galambicának hív.
Hát galambgombák.
Galambgombák.
Kék hátú.
Plusz, amit én legjobban szeretek, az őzlábgombát szedte össze, és ezeket tanultam meg én is. Aha. Tehát ezeken kívül én más nem merek fölszedni, tehát.
Igen, de ez a jó. Tehát ugye van egy alapszabály, gombászok mindig azt mondják, hogy az összes begyűjtött gombát, azt el kell vinni gombaszakértőhöz, ellenőriztetni kell, és csak azt szabad elfogyasztani, amit gombaszakértő, amire áldását adta. Most ez Magyarországon majdnem jól működik is. A világon egyébként máshol ez nem egészen így van, alig vannak gombaszakértők.
Tehát itt a piacon van, azt mondjuk.
Magyarországon ennek van egy elfogadott és viszonylag jól működő rendszere, szombathelyi piacon is működik szakellenőrzés, arra hivatott szakemberrel. Aki úgy gondolja, hogy gombát akar fogyasztani, de nem akarja a hivatalos utat betartani, akkor viszont nagyon kell vigyázni, és az a legjobb módszer, amit apukád alkalmazott, hogy csak azt a néhány fajt gyűjti és fogyasztja, amit egészen biztosan 100%-ig ismer, vagy amiről azt hiszi. Mert ugye, ahogy te mondod, hogy galambica, ugye az a galamgombák köre, és azon belül van több száz faj.
Igen, náluk egyértelmű volt, hogy melyiket hívtuk mi galambicának.
Aha. Jó, de és a szakkönyvekben sem feltétlenül lehet 100%-ig megbízni. Most mondok egy példát, fotóztam mostani ásványgyűjtő túrán egy bányagödörben egy olyan gombafajt, ami a szakkönyvek szerint mérgező, a Kiskunságban meg köszönik szépen, jól vannak azok az emberek, akik napi szinten fogyasztják. Ez a nyúlfüle gomba, vagy másképpen a homoki papsapka gomba, aminek van valami méreganyaga, de főzés hatására elbomlik, utána pedig ehető. Tehát vannak itt azért ilyen kis csingák.
Jó, én szerintem maradjunk annál, hogy aki profil lesz, majd később az lesz. Tehát aki el akar kezdeni gyűjteni gombát, az hogy álljon neki? Tehát mikor? Most például lehet gombát gyűjteni?
Mindig lehet gombát gyűjteni, talán télen nehézkesebb egy kicsit. Van egy-két fagytűrő gombafaj. Kora tavasszal el lehet kezdeni, megvannak azok a fajok, amiket mondjuk márciusban, áprilisban. Áprilisban például már májusi pereszkét lehet találni, vagy mondjuk a döggombák közé tartozó tövisaj gomba is ehető, és azt már áprilisban lehet gyűjteni. Most május környékén pedig megjelent a nyári vargánya, a csiperkeféléket lehet találni, vagy vannak tuskonövő, vagy fán élő gombák. Nem gondolná az ember, sárga géva gombát raktam ki, ami a fűszfákon nő alapvetően, kiváló ehető gomba.
Az oké, csak hova menjen? Tehát melyik buszra szálljon fel, vagy autó, hol álljon meg, vagy hogyan? Egyáltalán.
Igen, ugye ez a nehezebb része, hogy meg kell ismerni a természetet is. Tehát, hogyha valaki ismeri a fafajokat, ismeri az erdőket, akkor, és ismeri a velük együtt élő gombákat, akkor könnyebb dolga van. Mert egy profi már úgy megy ki, hogy mondjuk a rezgő nyár erdőt keresi, mert a rezgő nyárral együtt élő gombafajt akar gyűjteni. Akinek nincs ilyen ismerete, az nehezebb helyzetben van, mert véletlenszerűen fogja megtalálni.
Vagy csak megint közbeszólok, hogy megint csak apámról, aztán utána szerintem elfogynak az élményeim. Amikor vele elmentünk, akkor nem az történt, hogy bementünk az erdőbe, és nézelődtünk, tájoltunk, vagy mit tudom én, kerestünk a zavarba, vagy a bokrok tövébe, hanem ő tudta azt, hogy hol milyen gombát lehet találni. És hogyha anyám megadta neki a megrendelést, hogy most levest akarok főzni, akkor oda mentünk, ahol róka gombát lehet találni. Hogyha rántott gombát akart, akkor mentünk őzdábgombát vagy vargányát keresni. Ő tudta a helyeket, tehát ő nem úgy ment be az erdőbe, hogy tájol, hanem mint hogyha elmész egy bevásárló körút, ebbe az üzletbe megmész, és utána átmész a másikba.
Igen, oda van. Ment a gombához. De ezt én is így csinálom, tehát rendelkezek olyan ismeretekkel, tudom, hogy mi mivel él együtt. Tehát a gombák egy ugye, életközösség részei, és mondjuk bizonyos gombákat megtalálsz egy fenyőerdőben, más gombákat meg kifejezetten tölgyesben kell keresni, a harmadikat meg mondjuk nyárfaerdőben. Vannak barátaim, akik most már évek óta nyagadnak, hogy menjünk kucsmagombát szedni, és ugye mennének, ahol erdőt látnak, holott. Hát a pusztai kucsmagomba az például réteken él, mondjuk a cseh kucsmagombát meg patakmerti ligeterdőkben lehet találni. Tehát ezek az ismeretek nélkülözhetetlenek, hogyha valaki eredményt akar elérni.
Jó, de akkor mi mindig ott tartunk, hogy most van péntek délután, aki mondjuk hétvégén gombázni akar itt Vas megyében vagy Szombathelyen, akkor neki tud, tehát vagy előtte el kell olvasni valamit, vagy mehet, és akkor bevizsgáltatja, és...
Hát, hogyha alapvető ismeretek nélkül mész ki, akkor ugye azzal szembesülsz, hogy mit tudom én, 35 féle különböző színű, méretű gombát találtál, amiről fogalmat sincs, hogy micsoda. És akkor ezt te ömlesztve összeszeded egy kosárba, beviszed a gombavizsgálóhoz, mert annyira nem vagy hülye, hogy ezt te elkészíts magadnak, és a gombavizsgáló pedig megfogja és belehelyezi a kukába, mert ha csak mondjuk egyetlen egy súlyosan mérgező faj került ebbe a kosárba, annak a töredékei már átapadhattak a másikra, vagy mondjuk egy tönk darabot már nem lehet beazonosítani. Tehát mindig úgy kell gyűjteni a gombákat, hogy egyféle fajt, azt külön szedek. És hogyha van egy másik faj, akkor azt is megpróbálom elkülöníteni. Ha már tudom, hogy mit szedek, akkor nyilván kevésbé vagyok óvatos.
És mennyi, tehát, és akkor aki most jó, akkor nem tud elmenni holnap, mert nem tud semmit, és péntek van, holnap indul a busz. De egy hét alatt mondjuk össze lehet szedni annyi információt, hogy egy utána már rá lehet mozdulni erre? Ne hagyjuk el a kedvét a hallgatók.
Maga az erdő ugye nyújt egy élményt alapvetően, tehát csak kimenni, sétálni, és közben találni dolgokat, már ez önmagában megérte. Ha te közben sikerülsen gyűjtöttél valamilyen gombákat, és ezt be is tudod vizsgáltatni, lesz eredmény. Nem azzal kezdődik, hogy tudod, hogy mit szedtél le. Tehát mindenképp kell egy idő, egy-két szezont végig kell mászkálni ahhoz, hogy saját rutint, saját tapasztalatot szerez, és néhány fajt kellő magabiztossággal gyűjthess.
Jó, akkor van-e olyan erdő, vagy mező, vagy akármit a környéken, ahol egy kezdőnek is tud ajánlani, hogy lesz valami minimális sikerélmény?
Persze. Akár merre indulunk el, vannak ilyenek. Hát itt, hogyha országhatáron belül maradunk, akkor mondjuk én Nára és Pornóapáti közötti területre szoktam kijárni. Aha. De hogyha valaki csak Szombathelyről biciklivel akar kimenni, akkor kimegy ide a Szünöse-Major környékére, ott már vannak olyan erdők, ahol lehet gombát szedni. A Kőszegi hegység adja magát. De egy kutyafuttató is alkalmas arra, hogy gombát szedjél. Az egy más kérdés, hogy van-e hozzá gusztusod, hogy mondjuk egy kutyafuttatón gombáz, vagy egy városi zöldövezetben. Ugye itt akkor bejön az, hogy közlekedés, az autó kipufogó gáza, stb.
Én láttam Pesten, amikor a sonka ki volt rakva, azért kint lógott a körút mellett, tehát mindegy.
Ja, tehát lehetőség van.
És értékben mennyit lehet összeszedni?
Igen, milyen szabályok vannak?
A gombagyűjtésnek vannak szabályai, 2 kilogrammot gyűjthet egy ember
egy nap.
Ezt többé-kevésbé be is lehet tartani, mert annál többet minek?
Nem tudod felhasználni.
Nem tudsz vele mit kezdeni, nagyon romlékony.
Barganyát azért a barganyával lehet?
Lehet, de akkor mondjuk 3-an mennek, az már 6 kiló, tehát nem egyedül megy az ember gombázni. Ez az egyik. A másik, hogy vannak magánerdők, ott a tulajdonos engedélyt be kell szerezni ahhoz, hogy te gombázzas.
És ezt honnan tudjuk meg, hogy átsétálhatsz?
Hát sehonnan, ezek szabályok, amiket vagy betartunk, vagy nem. Tehát ezt én is
csak megyek az erdőbe, és akkor hirtelen áttévedek egy másikba is.
Hát meg ugye itt a határ mellett az se tuti, hogy te Magyarországon maradsz, ja, mert
igen.
Nem tudod követni.
Vannak ilyen történeteim nekem
szemgottában. Én is jártam többször Lékán.
Igen, meg jugoszláv határ, még annak ide jugoszláv határa hozták vissza általános iskola osztálytársamat, mert...
Gombástam.
Igen, hoztatod nála kis kosár, aztán.
Szerencső, hogy taposóak, na nem.
Jó, oké, tehát akkor az a következtetés legalábbis számomra, hogy mielőtt azért nekiállnak, ez egy nagyon-nagyon jó tevékenység, meg egészséges, megnyugtatja az idegeket, de az előtte lehetőleg gyűjtsék be az információt könyvekből, internetről, mindenhonnan tájékozódjanak, és akkor így utána van. Induljanak.
És utána megmutassák meg szakértőt.
És utána megmutassák, igen. Ez számomra egyértelmű.
Tehát én megengedem magamnak azt a luxust, hogy én már nem viszem szakértőhöz a gombákat, de ugye megvan hozzá a kellő ismeretem.
Ez ingyenes, ugye?
A gombavizsgálat is ingyen, Magyarországon
ez
ingyenes.
Ez jó dolog.
Néhányan vállalkozóként működtetik, de itt Szombathelyen a piacon ingyenes.
Akkor bennem még egy kérdés maradt itt a gombákkal
ugye
kapcsolatban.
Mondtam, hogy jó téma.
Még csak 18 percnél tartunk, úgyhogy nyugodtan. Ahogy vannak önismerőseim, akik egyszerűen nem hajlandóak megenni a gombát. És nem azért, mert életükben nem kóstolták, meg nem tudják, hogy milyen, de valaki azt mondta, hogy hát dönts el a gomba, hogy ő micsoda. Mert azt mondják, hogy a gomba nem növény, mert nincs fotoszintézise. Nem állat, mert nincs olyan anyagcseréje, és nem mozog. Tehát a gomba akkor az micsoda? A gomba az gomba.
Hát most én beírok neked egy virtuális ötöst biológiából.
Igen?
Tehát a gomba az gomba, ugye az élőlényeket rendszertanilag több kategóriára osztjuk, nem kettőre, tehát nem csak növények és állatok léteznek.
Tehát csak őket osztom, igen.
Hanem vannak gombák is, tehát egy külön világ. Egyébként a nyálkagombák például, amik egy különleges csoport, sokkal inkább emlékeztetnek az állatokra, mint a növényekre, mert hogy elmozdulnak, terjednek.
Tehát, hogy növények, állatok, gombák, és akkor felett
hát meg vannak még alacsonyabb rendű
csoportok. Igen, persze. Ó, nagyszerű.
Hát akkor te gyötös.
De a rendszertan az folyamatosan változik, és ahogy én ebbe egyre jobban belemélyedek, annál jobban tévedek el. Tehát a gombász magabiztosságom az néha azért megrodjan, amikor azt látom, hogy amire én azt hittem, hogy egy faj, az igazából egy alakkör, és akkor mikroszkóppal, meg tudományos módszerekkel lehet csak szétbontani további fajokra. De szerencsére egy-egy alakkörön belül általában ugyanazok a tulajdonságok vannak meg, tehát az ehetőség mondjuk az egy fix pont.
Uh-huh. Minden gombát meg lehet egyszer enni.
Egyszerűen
vannak viccek,
igen. Igen. Jó, hát akkor
szomszédnak se lesz semmi baj.
Ennyit a gombákról, és akkor amikor felsoroltuk azt, hogy te mivel is foglalkozol, ugye benne volt a pedagógus, most térjünk erre a pedagógus foglalkozásodra, érzettségedre. A hét egyik nagy eseménye volt, ugye megalakult az új kormány a hét elején, és kiderült, hogy az oktatás megint csak nem kap önálló minisztériumot, sőt, nem, hogy egy ilyen mamut minisztérium, ez a Kásler-féle MI volt, ez, az is megszűnik, nem oda kerül, hanem a belügyminisztérium, hova pakolják be az egészségügyel együtt. Most szerinted mire számíthatnak, vagy mit várhatnak a pedagógusok? Most egy Pintér Sándor vezette. Ez is mamut minisztérium, vagy egy mamut minisztériumtól.
Hát rendet.
Azt igen, azt mondta a miniszter úr, hogy igen. Olyan osztályban lehet tanítani, ahol rend van, igen.
Hát a miniszter úr nagyon el van tévedve egyébként. Tehát az a fajta életfelfogás, amit ő képvisel, az tőlem a lehető legtávolabb áll. Tehát én szeretem a gyerekeket szabadjára engedni, mindenfajta kötöttségtől mentesen és élményszerűen tanítani. Tehát én nem, eddig is megvoltunk valahogy egyébként, engem baromira nem érdekel a Pintér Sándor személye, meg hogy teljesen mindegy, hogy Kásler Miklósnak hívják azt a minisztert, aki ez az oktatást tartozik, vagy hogy hívják a
Pintér
úrhoz, mert igazából a napi működésre nekik valami kevés hatásuk
van. Nem hiszem, hogy belőle látogatni.
Tehát ez a része különösebben nem érdekel, hogyha az oktatás struktúráját nem változtatják meg gyökeresen, akkor teljesen mindegy, hogy kiül az oktatást felügyelő székben.
Amikor megalakult a minisztérium, akkor pont szabadságon voltam, nem a minisztérium, a kormány, mert magával a minisztériummal együtt, és egyébként én kigyűjtöttem, itt van, egyébként ki is nyomtattam, hogy tanuljam a minisztereket és a minisztériumokat, de nem az a lényeg, hanem utána néhány nappal ezelőtt Orbán Viktor közített egy ilyen 12 pontos alapvetését
amire azt mondja, hogy igen,
és igazából nekem az tűnt fel például, hogy csomó fontos dolog nincs közte, pedig nincs közötte az oktatás. Tehát, hogy sok minden, lehet vitatkozni egyébként azokon, hogy a hatos pont az fontos, nem fontos, de az, hogy egy ország számára nem prioritás az oktatás, az egy nagyon-nagyon furcsa hozzáállás, de hát mindenketten dolgoztunk, te dolgozol is most, de ezt tudjuk, hogy ez egészen félelmetes belülről nézve, hogy mennyire nem fontos. És ez, én ezt szerintem sokkal jobb tragédia, mint tényleg az, aki az oktatási miniszter, valamilyen alosztálynak lesz az alosztálya, és akkor majd ott valaki foglal, szerintem amit mondotta, hogy rend van, mert valamit mondani kellett, és ő rendel, és ez jutott eszébe hirtelen. Eddig nem gondolkodott rajta ezen, hanem ott hirtelen szerintem mondod, hát akkor rend legyen az osztályban, és az ember biztos tetszik ez, és igazából nem foglalkozik vele, lehet, hogy még államtitkári szinten sem foglalkoznak vele.
Ez hát egész, igen, ezt megfigyeltük, ez hogy az egész. A Fidesz kormányzás az jelszavak mentén zajlik, és itt a Pintérnek abszolút értelemszerű volt ez egy szavas válasza.
Szülőknek tetszik, legyen rá.
Igen. Tehát az átlagembernek, a hétköznapi embernek ez egy jól kódolható üzenet. Nekünk, pedagógusoknak pedig egy félelemkeltő üzenet, mert ha van üzenetértéke, szerintem az, hogy az elmúlt fél évben a pedagógusok túl sokat ugráltak, egy kicsit kinyitották a szájukat, egy kicsit szembe mentek a rendszerrel, pont a választások előtti időszakban merték ezt megcsinálni, állampolgári engedetlenséget kezdeményeztek, sztrájkot indítottak, aminek a jogszerűségét vitatták, és ezzel a négy betűvel gyakorlatilag megüzente Pintér Sándor, hogy már pedig ne uráljatok, mert itt rendnek kell lenni. Ez inkább nekünk szól.
Jó, de mi történhet? Tehát nekem egy pedagógus mondta, amikor egyik ilyen tüntetős, ami valahol ismertem, te figyelj, mit veszíthetünk? Tehát innentől kezdve, tehát hogy elküldenek, vagy mint, és akkor még jó, akkor elmegyek ide, kevesebb pénze. Tehát, hogy annyira falhoz van szorítva az egész oktatás, hogy igazából nagyon rosszabb már nem lehet. Gondolom én aztán persze mindig rosszabb lesz, csak most azt gondolom, hogy Isten tudja.
Én sem hiszem, hogy különösebben tudnak velünk bármit kezdeni, bár a Pintér Sándor a fegyelmi intézkedések ket lebegtette meg.
Igen, a polgári engedetlenség, pedagógus
sztrájk. Jó, de mit csinálnak, ha nem mész be az órára? Tehát, hogy milyen retorziók lehetnek? Most én azon gondolkodom, hogy hogyan?
Halvány fogalmam sincs nekem sem, ugyanis,
vádat emelnek,
ugyanis annyira kevesen, annyira kezd szó, tehát lehet, hogy nem veszik komolyan jó néhányan azok, akik nem élnek benne az oktatásban, de tényleg a helyzet az tragikus. Rendkívül kevesen vagyunk, és egyre kevesebben leszünk. A folyamatos nyugdíjazásokkal rengetegen mennek el, nagyon kevés fiatal jön be a rendszerbe. Akik jönnek, más szakterületekről érkeznek, tehát mérnökök megpróbálkoznak a tanítással, bár ezt se értem, tehát sokkal jobban fizetnek az iparban, cégeknél. Tehát vannak próbálkozások, de azt látom, hogy kiüresednek a tanárik. És egyre több teher jut egy-egy pedagógusra, aki bennmarad.
Bocs, csak most megnézhettem volna ezt pontosabban, de most éppen a felvételi eredmények kapcsán, az egyetemi felvételi eredmények kapcsán, vagy jelentkezések alap volt, hogy összesen az egész országban valami 20-valahányan jelentkeztek, vagy 30-valahányan kémia szakra, aha, és nem tudom, mi volt a másik szak, talán fizika, ahol szintén körülbelül az egész országban ennyien.
Hát a legsúlyosabb a helyzet a természettudományos képzésben, a fizika, kémia, matematika területén. Itt szombathelyi szinten is vadásszák, én az általános iskolákat ismerem jobban, az általános iskolák vadásszák a matek szakosokat.
Nagyon sok olyan hirdetés lehet, tehát itt az általános iskola.
És tanítókat is.
Bármilyen szakos pedagógus felvesz.
És a középiskolákban is elindult ugyanez a folyamat.
Igen, de a középiskolában mindig egy fokkal jobb a helyzet, és a múltkörön találkoztam valakivel, aki ugye szakközép, most szakgimnázium fedőnében van, és ők egy fokkal jobban vannak. Tehát ez is picit össze lett mosva, szerintem a legsúlyosabb a helyzet, én úgy gondolom most az általános iskolák és környékén, a gimnáziumok attól függ, hogy hogyan, és akkor ugye, mert kivonták a közoktatásból, ez is egy nagyon fura, de mindenki kivonták. És akkor a szakminisztérium, és ott attól függ, milyen szakminisztérium, hogy van, pénz is talán jobban van, de igazából nem tudják még, mi lesz ennek a vége, hogy lesz. Hát most ugye Pintér úr, hát nem, én is hiszem, nagy változás lesz egyébként, tehát most nem hiszem, hogy lesz, de Pintér egyébként, mint szervező, azt hallottam ilyen belső, hogy nem rossz. Tehát hogyha meg akarná ezt, tehát hogyha meg akarná oldani ezt a problémát, akkor meg tudná oldani. Nem, de egy kicsit szkeptikus vagyok, hogy finom.
Ugye mondták, hogy ő tényleg ott van azért. Így, igen, így igen. Annak ellenére, hogy 74 éves, ha jól tudom, de még ott van rendesen a dolgok közepébe. Aztán hát szervezésbe biztos, hogy...
Na, de mit tud átszervezni? Tehát itt, hogyha szervezés oldaláról nézzük...
De nem erre gondoltam, csak kicsit elvesztettem én is a fonalat, hanem arra, hogy Török Gáborral készítettem egy interjút most pár nappal ezelőtt, aki erre a kérdésre azt mondta, hogy nem az az érdekes, hogy most Pintér kapta, ő se tudja, hogy mi lesz ebből, hanem az, hogy gyakorlatilag Kásnerre vált alkalmatlan. Ez egész átszervezés gyakorlatilag azért történt, mert hogy az egész Kásner, maga Kásner Miklós, meg maga az a mamut minisztérium, amit létrehoztak, ez alkalmatlan volt a feladatára. De ezt ugye nem ismerheti be a miniszterelnök, aki folyamatosan a folytatjuk jelszavával kampányol, és ezért kellett valahogy. És Pintér Sándor az, akiben megbízik. Uh-huh.
Hát, hogy erős kézzel fogja majd ezeket a területeket, ezt el tudom képzelni, de az is jelzésérték, nem csak az oktatással van itt probléma, hogy az oktatáson kívül nincsen szociális minisztérium, nincsen környezetvédelmi minisztérium.
Gyakorlatilag... Környezetvédelmet az iparhoz rakták.
Minden olyan területet bevittek a belügyminiszter alá, amelyik érzékeny, ahol társadalmi megmozdulások, tiltakozások kialakulhatnak. Mert nem ezek azok a területek? Tehát...
Nem tudom. Én csak azt gondolom, tehát én kinyomtattam itt, hogy ez az új struktúra, hogy Agrárminisztérium, Nagy István, Belügyminisztérium, Pintér Sándor. És így minél többen nézel ezt a listát, ugye van 5-6 gazdasági minisztérium, annál zavarosabb ez a történet, hogy miről szól. Tehát fogalmam sincs. Most itt van például, Építési és Beruházási Minisztérium Lázár János. Jó. Külgazdaság, Mikkel külgazdaság, mindegy, Szijjártó Péter. Kabinetiroda külön, pénzügyminisztérium, Varga Mihály, technológia és ipari minisztérium, Palkovics, Nagy Márton gazdaságfejlesztésért felelős, Navracsics területfejlesztésért felelős. Tehát, hogy van öt, azt hiszem, tálca, ami lehet, hogy hat is, ami a gazdaságért felelős, és igazából nem világos, hogy most mi a különbség a területfejlesztés, a beruházás, az Európai Uniós források elosztása között. És akkor meg van egy ilyen hatalmas nagy minisztérium, a belügyminisztérium, amit az előbb mondtátok, hogy mindent magába foglal. Én nem vagyok abban biztos, hogy itt egy nagy ilyen társadalmi megmozdulásokra számítanak, inkább csak az, hogy valaki erős kézzel majd ott van, és akkor ott ezeket eligazgatja, mert el tudom képzelni, hogy az egészségügyben, én el tudom képzelni különben, hogy beletették a forrásokat föntről, és akkor ezek a források valahogy így elszivárogtak, és nem oda ment, ahova kellett volna, vagy nem úgy, ilyen nagy káoszba fulladt ez a kastell alatt ez a rendszer, és akkor majd a pintér, aki átlátja az egészet, és akkor, hogy ezt a pedagógus, tényleg nem hiszem, hogy a források eltűntek volna.
Mivel nem voltak, az oktatás háttérforrásai azok valahogy nagyon hiányoznak, igen. Hogyha leültetnétek a tankerületi potentátokat, hogy beszéljenek arról, hogy működnek el, mint megérne egy misét, biztos elmondanák, vagy nem, hogy gyakorlatilag napi szinten problémájuk van a működéssel. Tehát nem csak a végeken hiányzik a pénz, tehát ma egy általános iskola úgy működik, hogy egy villanykörtért kérvényt kell írni gyakorlatilag, hogy azt te megvásárolt, ha
valami. Hát hallottunk ilyeneket, mikor a tanár viszi be a
saját pénzét.
A dolgokat,
persze, én is bevittem.
Hát én a kémiai kísérletet akarok csinálni, gyors, mondjuk eszembe jut csütörtökön, hogy pénteki órámon én alkohollal akarok kísérletezni, és 96%-os alkohol kell, hogyha én azt megigénylem a tankerületnél, akkor majd egy hónap múlva hozzájutok. Tehát egyszerűbb bemennem a gyógyszertárba, az veszek saját pénzemen.
Ezt meg a projektben, aki égett az égő, egyszerűbb veszek 800 forintért a média márban minden.
Igen, tehát ez borzasztó egyébként, hogy nincs se jogi, se gazdasági, se vagy gazdálkodási, se semmiféle igazgatási önállósága az intézményeknek, minden a tankerületekben dől el, és ezzel én nem a tankerületek munkatársait akarom támadni vagy bántani, hanem maga a rendszer működésképtelen, alára van ítélve teljesen.
Ennek ellenére most már jó pár éve működik.
Amíg a tanárok lelkesedése működteti.
Még az egészségügy is azért működik különben, mert nem régóta, nem, hogy vannak az orvosok, akik bemennek, és akkor dolgoznak napi 12 órában.
Ne felejtkezzünk, az
ápolónőkre 14 órában, és akkor még benn marad, akkor még a betegek, még hozzátartozik még az ápolónők, hogy miért nem csináltam. De bemegy és csinálja, mert valamire szereti, vagy a tanárok is. Hát, hogy tanároknak is a jobb a része. Nem azért van ott a pénzért, mert
valakinek el kell végezni ezt a feladatot.
Hát szeret bemenni, és akkor ezzel visszaél a rendszer.
Igen.
Az ilyen egyszerű.
Uh-huh. Jó, lépjünk egy kicsit tovább, van még egy bő 10 percünk. Közéleti aktivista is voltál, vagy még?
Hát ugye ez hol lelassul és elcsendesedik, hol felerősödik, helyzet függvénye. Igen, mondhatjuk, hogy igen, mert hogy mindig, tehát foglalkozom
a közéleti dolgokkal. Ne felejtsük el, hogy azért 2015 előtt voltál városi képviselő, önkormányzati képviselő, hát, egy ciklus.
Hát tulajdonképpen nekem az egész életemet végigkísérte a politika, mert valahol még főiskolásként belezuhantam a szakkollégiumi életbe, és előbb ismertem Orbán Viktorékat, mint hogy a Fidesz megalakult volna. Tehát igazából a 80-as évek végén voltam főiskolás, itt a Szombathelyi Tanárképző Főiskolán, és mi már velemi találkozókat tartottunk, szakkollégiumi találkozókat tartottunk, mielőtt a Fidesz megalakult. És amikor a Fidesz alakult, ebbe belesodródtam. Egy rövid ideig voltam is fideszes, lelkes fideszes, egészen addig, amíg a Fodor Gáborék aztán ki nem szálltak. És
hát az 93-ban volt, tehát az gyorsan az elején
93,
volt.
Tehát én már a 94-es választás után megyei közgyűlési képviselőként az SZDSZ frakcióban ültem.
Utána meg a városiban.
És akkor egy liberális politikát folytattam, és voltam városi képviselő, igen, a 2010 előtti ciklusban, Ipkovics György idején.
Igen, arra már emlékszem.
Igen, és az oktatással, környezetvédelemmel foglalkoztam ott, meg a sporttal.
Hogy látod most itt a választások után bő egy hónappal, sőt most már másfél hónappal, hogy mintha eltűnt volna az ellenzék. Létezik még egyáltalán?
Hát létezik nyilván, ugyanazok az arcok szerepelnek a különböző...
Ez jó. Igen, ez egy jó megfogalmazás.
Fórumokon megjelennek. Én nem tudok elég okos lenni ahhoz, hogy megváltsam a világot, de én azt látom, hogy a problémákat valahol ott kell megragadni, ahol az Orbánék jó megragadják, hogy el kell menni a falusi kocsmába, el kell menni a futballmeccsre, tehát a közhangulatot kell szondázni, és azt a nyelvet kell beszélni, amit a hétköznapi emberek megértenek. Nem lehet lexikonokból, meg úri szalonokból politikát csinálni.
De tudom, szoktam mondani, ez a köldöknézegetős értelmiség.
Igen, ilyen értelmiség, köldöknézegetős, onnan a nagy körúton belül, és akkor ott így megváltjuk a világot, és akkor megülünk, és akkor így kinek is beszélnek, tehát így egymás között. Én úgy gondolom egyébként, hogy április 3 után egy új szituáció, teljesen merőben új szituáció jött létre. Magyarország persze ugyanaz, ami volt április
másodikán,
ugyanúgy meg minden tovább, de politikai értelemben egy merőben új szituáció jött létre, és most én úgy gondolom, hogy nincs már visszatérés. Tehát nincs a mai álláspont szerint, vagy amit itt tudunk, és elképzelünk, az, ami volt ezelőtt 10 évvel, vagy a Magyarország klasszikus demokrácia, sose volt igazából az, de melyik ország volt az, tehát igazából oda az biztos, hogy nincs visszatérés, vagy legalábbis ilyen gyors választások révén nincs visszatérés. Hogy hogyan és mit megy tovább, azt nem tudjuk, legalábbis én nem tudom, azt tudom, hogy az ellenzéki politizálás ebben a formájában, vagy abban a formájában, ami volt néhány hónappal ezelőtt, értelmét veszítette, és értelmezhetetlen.
Most ne felejtsétek el, mit akartatok mondani, csak két dolgot szeretnék gyorsan. Egyrészt bepromózni azt, hogy én írtam egy publicisztikát a héten, ami hétvégén fog megjelenni, és erről szól majd, hogy az ellenzék mit tehetne esetleg. Nem lövöm le a poént, de
Jött
majd olvassátok el, viszont jött két üzenet, amit most gyorsan fel, és még az előző témánkhoz, tehát még a pedagógusok ügyhöz jött. Hát Tom Papa, akit ismerünk, ő volt az egyik, aki írt. Azt itt egyetértek Varga Tamás, Pintér Sándorról, egyetértek Varga Tamással, szinte minden olyan területet a keze alá tettek, ahol az a veszély fenyeget, hogy kemény tüntetések vagy felmondások lehetnek. Lassan minden tanár vagy ápoló gyárakban lesz kénytelen dolgozni, hogy el tudja tartani a családját, írja Tom Papa, majd reagálhat, csak mert olvasom másikat is. Másik pedig Kennedy Zoltán nevű kommentelőnk írja, hogy Pintér Sanya szó szerint Pintér Sanya tekintélyelvű vaskalapos maradi, semmi jó nem várható a jövő érdekében. Reggel menetelnek a gyerekek, istenítik Sanya apát és kus.
Hát igen. Én nem vagyok ilyen rettegő típus, de benne van a levegőben az, hogy egy rendelvű oktatás, tehát további szigorítások várhatók az oktatási intézmények területén. Én például abszolút nem támogatom az iskolarendőr programot. Tehát én nem látom ennek a szükségességét.
Egy honvába is volt.
Én írtam arról 2 évvel ezelőtt, nagyon hosszú cikket.
Ugyanakkor tudom, hogy vannak problémás intézmények az ország bizonyos pontjain, de nem hiszem, hogy ezzel lehetne kezelni ezt a helyzetet. Vannak, beszélgettem kollégáimmal, vannak, akik attól tartanak, hogy felmondási tilalmat rendelnek el az iskolákban, hogy egyáltalán működtethető legyen a rendszer. Tehát vannak félelmek az emberekben.
Tehát az egészségügyben elrendelték már a járvány okozta vészhelyzet alatt.
Azt a kérdést kaptam én nem régiben egyik kollégámtól, el tudok-e képzelni olyan helyzetet, amikor mi is megkapjuk ezt? Nem
jó,
látom
de,
ilyen
jó, de
élesen.
Ha nem mész be kémia órára, akkor mi van?
Hát ki nem rúgnak.
A probléma ott kezdődik, hogy mindenkinek meg kell valamiből élni. Ebből jönnek a pedagógusok félelme is egyébként, már a tüntetésektől is óckodtak.
Én értem, csak mondom, hogy egy bizonyos idő után már nem nagyon kevés a veszíteni való. Tehát, hogy csak a pedagógusok is attól félnek, hogy elveszítik az állásokat, de ugyanakkor meg ha egy pedagógus társadalom mindig ilyen zárt társadalom volt azért, én is
hát voltam. Általában a szakmai társadalmak azok, ugye, igen.
Úgy nem is tudja elképzelni egy pedagógus, hogy mást is tud csinálni, mert annyira azt szereti, vagy annyira csinálja. És tehát, hogy az a, hogyha elkezdenek felmondani tömegével, akkor
ez zajlik. Így... Tehát ezt higgyétek de el, hogy napi szinten zajlik.
Még inkább. Visszatérve a kommentre, én nem hiszem, hogy én nem érzékelem a társadalomban továbbra se azt, hogy itt valami nagyon-nagyon nagy megmozdulásra és akkor demonstrációra készülnének, és akkor azért a pintér ott van. Nem.
Közben jött még egy komment, József írja nekünk, hogy nem igaz, hát valószínűleg ő is a pintérre gondolta, hogy a Schuster maradjon a kaptafánál. Ennyit, de hát most ez...
Hát nyilván az lenne a megoldás, hogy lenne egy jó minisztérium, egy ambiciózus, nyitott miniszterrel, aki elkezdeni a kátyúból kirángatni az oktatás szekeret, és majd 8 év múlva látszana az első eredmény nagyjából. Hát ez nem látszik, és ahogy mondtam egy fél órával ezelőtt, nekem ez a legnagyobb gondom ezzel, hogy nem foglalkoznak vele. Tehát nem az, hogy el akarják nyomni, még azt sem, még elnyomni se akarják, hanem valahol ott a pálya szélére van az egész.
Az egész területhez rendszer szinten kellene hozzányúlni, ami rendkívül költséges. Igen. A minisztérium az csak egy jelkép, egy szimbólum. Az, hogy nincs oktatási minisztérium, az szimbolizálja, hogy nem hajtanak ezzel a területtel érdemben foglalkozni. Át kellene írni totálisan a teljes alaptantervet, és modern módszerekre támaszkodva kellene ellépni. Vannak modellek, amiket nyugodtan lehetne másolni.
Most hát én nem nekem a film modell jutott.
Hát egyértelmű, hogy...
Nem biztos, hogy nálunk működne, de mindegy.
De mindenképpen meg kellene próbálni ebbe az irányba elmozdulni. Egyszerűen tudomásul kellene venni, hogy a gyerekek nem hajlandók ezekkel a módszerekkel tanulni, és ezt a tananyagot megtanulni. Tehát eljátszhatjuk azt, hogy mi tanítunk, órát tartunk, és a hagyományos módszerekkel, a hagyományos értékek mentén a régi tananyagmennyiséget tolni a gyerekek fejébe, egyszerűen kiröhögnek. Tehát én azt látom, hogy akármilyen értelmes a gyerekek zöme, például a mi iskolánkban kifejezetten jóképességű gyerekek járnak, de taszítja őket ez a fajta tankönyv, ez a fajta tanítási struktúra, mást szabadabb és sokkal liberálisabb oktatást követelnének. Ezek a gyerekek a mobiltelefonnal a kezükben fognak meghalni. Tehát amikor minket majd temetnek, mi régen az indiánokat ugye keletfele is lovon meg a kedvenc fegyvereikkel temették el, minket mobiltelefonnal meg elektronikus kütyükkel kéne már eltemetni, mert azokhoz kötődünk. És hogyha ezeket lehet használni, meg kell használni, akkor nem biztos, hogy a hagyományos struktúrákat kéne erőltetni.
Egy másik József írja nekünk, hogy hivatásos rettegők vagytok, így nézzen ki a jövő ellenzéke, mármint,
hogy
rá...
Igen, hát, lehet, hogy igen.
Hát igen, egyébként csak én annyit tennék hozzá, hogy hát nem, újságíróként azért nem biztos, hogy mi ellenzéki szerepet szánunk saját magunknak.
Hát most nem tudom, kire gondolod, mert én például nem vagyok rettegő, és nem félek a Pintér Sándor féle oktatási felügyelettől sem, de azt gondolom, hogy ha jót akarnak maguknak egyébként a politikusok is, akkor hozzányúlnak az oktatás rendszeréhez, és például azt az életpálya modellnek csúfolt valamit, amit megalkottak, azt átértékelik, és nem erőltetnek olyan dolgokat, amik a pedagógusok nyögvenyelősen csinálnak, mert ezt te is tudod, Tóni, tanítottál, hogy azt tudod jól csinálni, amit szeretsz meg, amit élvezel. Hogyha állandó kötöttségek között, meg hülye szabályoknak megfelelve kell valamit csinálni, akkor azt te is hát félváról veszed, és a gyerek ezt leveszi, és
igen, észreveszi, hogyha valamit
hogy ne. Ha lelkes vagy, és szereted, amit csinálnak, akkor gyerek is lelkes, és szereti csinálni. Ez tök egyszerű, ez nem túl bonyolult.
Elég az elején, és az ásványütő
túljára, mert azt látják, hogy én imádom, jönnek a barátaim, akikkel együtt ezt kitaláltuk, 30 éve csináljuk, és hogyha 30 éve működik, és jó, és több ezren vettek már ilyeneken részt, nem azért jönnek el, mert a szülő elküldi otthonról őket, hanem mert tetszik neki.
Jó, még van nagyon rövid időnk, de térjünk még vissza azért az ellenzéki kérdésre. Én főleg itt, hogy most ugye azt mondták, hogy hivatásos rettegő az ellenzék, illetve, hogy ilyen ellenzék lesz. Látsz valami esélyt arra, hogy most valahogyan megerősödik az ellenzék, vagy újraindul valahonnan valami, vagy maradnak ezek, ahogyan te is mondtad, ezek az ismert arcok itt az ellenzéki oldalon?
Hát biztos maradnak, mert jó néhány. Tehát most gondoljatok bele, hogy például, inkább visszakérdezek. Jó. Valaki interjú volt a Balassa Pétert? Balassa Péter parlamenti képviselő lett úgy, hogy az elmúlt 4 évben gyakorlatilag egy egyetlen politikai megmozdulása, akciója nem volt.
Hát ő a Jobbik szervezésébe vett részt, azt hiszem, ilyen regionális igazgató volt, vagy mi az elmúlt 4 évben.
Hát azt mi nem láttuk nagyon. Tehát ez semmiből. Biztos, hogy lesz ellenzék, biztos, hogy maradnak a régi arcok is valamilyen szinten, biztos, hogy bejönnek újak. Ungár Péterrel én próbáltam sok mindenben együttműködni, láttam a törekvéseket, vannak arra vonatkozó elképzelések, hogy lehet megszólítani fiatalokat. Idő kell, de azt is tudomásul kell venni, hogy az embereknek nem lehet mindent lenyomni a torkán, csak azért, mert mi úgy gondoljuk. Hát én biztos vagyok benne, hogy például itt mondjuk a nemzeti érzés. Ha a baloldal elutálja a nemzeti jelképeket, meg a nemzeti érzést, azzal tömegeket veszít. Tehát valahol értékeket kellene egymáshoz közelíteni, vagy visszavenni. Aha. Csak nincs idő arra, hogy ebbe belemászak,
és művelnek kifelelve.
Nekem az volt, alapból nem tetszett a 6 pártnak az összeborulása. Tehát alapból nem tetszett az, hogy biztos én vagyok ilyen finnyás, de 6 pártból XY darab nem tetszik.
Nekem se tetszik.
És akkor miért? Tehát, és ezek szerint sokaknak nem tetszett még ez a dolog. Egy normálisan működő európai demokráciának egyébként az a jellemzője, Amerikában meg Angliában nem, de Európában van 6-8 párt. És a 6-8 pártban te tudsz magadnak olyan találni, ami populizmus vagy. Ha populista párt van, akkor arra szak neked, mindegy. Tehát ennyi közül lehet választani. Ha 2 tömb közül lehet választani, és a 2 tömb közül egyik sem annyira meggyőző így önmagában, egyik ezért nem, másik azért nem, akkor az egésznek van egy ilyen érzőnyögvenyelős dolga, a másik pedig maga a demokrácia szerintem nagyon, hogy mondjam, önmagát ássa alá ezáltal. Tehát én most abban bízom, hogy ez a 6 párt, vagy nem tudom mennyi, 0-ról majd elindul, vagy elindul a 7., vagy a 8., vagy a 9., vagy történik valami, abban viszont szkeptikus vagyok, hogy egy ilyen média és anyagi, nem tudom, fölénybe lévő politikai oldal, hogy mit lehet kezdeni, vagy ez így önmagába összedől, vagy megvál, nem tudom. Én igazából nem vagyok annyira megijedve meg az választásokon. Jó, hát ez, hogyha erre szavaztak a magyar választópolgárok, akkor igazából lehet itt csűrni, csavarni, de azért tényleg ezt szerették volna a magyar választópolgárok és demokratikus úton. Picit irányított módon, vagy nagyon, de demokratikus úton történt ez a választás.
Múltkor egyik este jutott eszembe egy hirtelen, és végfutott a hátamon a hideg Orbánnak az a mondása, amit 2015 mondott, és mert a 2002-es vereség után, ha jól emlékszem, valamikor, amikor elindult, ki emlékszik ma már mik voltak ezek a polgári körök?
Polgári körök.
Meg ilyenek, és akkor egyszer azt mondta Orbán, hogy csak egyszer kell nyernünk, de akkor nagyon. Mm. Hát tessék, itt van. Egyszer nyertek nagyon 2010-ben, itt van. Közben,
jó, de az ellenzék is neki lehetne polgári körözni.
Például is mondjuk, akinek van tőkéje, pénze, bele kellene tenni egy olyan médiafejlesztésbe, amelyik mondjuk a hátteret adja ahhoz, hogy az információidat eljutasd a tömegekhez.
Nézd, ott van a vállalkozó, szerintem rengeteg liberális baloldali érzelm, úgymond vállalkozó van, sok pénzzel, és még sincs úgymondva.
De tudják, hogy ha valamilyen szinten nem egyeznek ki a NER-rel, akkor nem biztos, hogy nekik jól lesz.
Korábban is volt, amikor elsüllyedt a Népszabadság, akkor se igazából a Orbán Viktor sülyeztette el, hanem csak elengedte a kezét a szakadék fölött. Úgymondva, senki nem nyúlt utána.
Jó, lassan lejár az időnk. Egy kommentet még felolvasok gyorsan. Az előző kommentelőnk, aki a kaptafát emlegette, ő írja, hogy az oktatás a leghasznosabb befektetés, a legjobb befektetés. Ezzel ebbe egyetértünk.
Abszolút.
Egyetértünk mindannyian. Nekem meg egy olyan kép merült fel most megint, hogy hát, hogyha ez így folytatódik, és most az ellenzék oldalról beszélek elsősorban, lehet, hogy 4 év múlva még megint Orbán Viktor és Gyurcsány Ferenc fog egymással szemben állni.
Szuper lenne.
Hát nézd, most Gyurcsány Ferencnek ugyanolyan joga van politizálni, mint nekem vagy neked. amíg ő ezt be nem látja, hogy, hogy esetleg visszahúzó erőként működik, addig sajnos nincs mit tenni.
Én találkoztam vele többször is most az utóbbi, nem fogja belátni egyelőre szerintem. Jó, mindegy. Érdekes volt ez a beszélgetés, Tamás, úgyhogy szerintem majd hamarosan, kis idő múlva folytathatjuk ezt, ha úgy
gondoljuk. Csak a gombákról beszélni?
Jó, hát beszéltünk a gombákról, beszéltünk az kirándulásokról, természetjárásról, ásvány kincsek gyűjtéséről, beszéltünk a pedagógusokról, Pintér Sándorról, sok mindenről. És itt a vége. Tamásnak, Varga Tamásnak köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat. Józik Antalnak, hogy itt volt ő is, és akkor a Nyugat Podcast-tel találkozunk. Ha minden igaz, legközelebb egy hét múlva pénteken jön délután. 3-kor én Szilágyi József voltam, ma is maradok is, hát addig is a viszontlátásra, sziasztok!
Sziasztok!